Tolkien világa. Eposzok, hősök a zenében. Windhager Károly Ákos barangol zenévé formált eposzok között. Előhang. Régi korok eposzai és a zene.
A zene és az eposz nagyon-nagyon szervesen kapcsolódik egymáshoz, ugye mindig rapszodoszok, énekesek, olykor vak énekesek adták elő, mindig magukat kísérték lanton, hárfán vagy citerán, ezek ilyen ókori hangszerek, amiket nem feleltethetünk meg egyáltalán a mai hangszereknek, tehát valamilyen húros hangszeren kísérték magukat, így adták elő, és világos, hogy minden egyes irodalmi szövegi fordulathoz volt valamiféle dallami fordulat, mindig megváltozott a maga a zenéje. Ezt ma már csak annyiban tudjuk érzékelni, hogy elolvassuk az Illiát, elolvassuk az Éneászt, vagy elolvassuk a Odüsszeiát, és a verselést, a hexameterek váltakozását, és azt, hogy a hexameter mikor megy át pentameterbe, vagy mikor lesz a jambusból daktilus, tehát mikor változnak meg a versmértékek, akkor érzünk rá arra, hogy milyen lehetett ennek a zenei lüktetése, de hogy dallama milyen lehet, az sajnos nem tudjuk rekonstruálni, de tudunk leírásokból, hogy itt igenis zene volt. Nem voltak instrumentális szóló részek, tehát nagyon ritka volt az, hogy fogta magát Homérosz, és elkezdett pengetni, szólózott, majd utána kezdte tovább énekelni, ez nem valószínű. Nálunk is vannak nagy ballada történetek, a nagy hegyi tolvaj, amiből egyébként a kantáta profána is merített, vagy Kodálynak vannak földolgozás, ugye a Mátrai képek, ami Vidrócki a híres betyár történetét adja elő. Ezek összefüggő népdalok, de mindegyes történetet más és más dallamra énekeltek el a emberek, tehát vannak itt is dallami változatok, hogy az egyes eseményekhez más dallamvilágot, más szókészletet használtak, tehát biztos, hogy összefügg. Nagyon fontos azt megjegyezni minden egyes zenénél. Operától a szimfóniáig és kórusműtől vonós négyesig, hogy a zene a szövegért születik meg. Minden műnél a szövegért születik meg, mert a szöveg az, amivel mi tudunk egymással társalogni. A szöveg az, amit megértünk, és a szöveg illusztrálására, a szöveg kiteljesítésére, a szöveg dimenzióinak megnyitására, vagy bármilyen fogalmat használhatunk hozzá, ennek a zene a töbletet ad a szónak, de a szó az, ami összeköt bennünket. Megvoltak a dalok, amiket az emberek énekeltek, és a hosszú zenetörténeti fejlődés során szépen a dallamból elmaradtak a szövegek és a kísérő hangszerek, hiszen a hangszerek mindig csak kísértek egészen a reneszánsz végéig. Kialakultak aztán az önálló zenei mozgások, de a vonós négyesek ugyanúgy a szöveges zenéből fakadnak, mint ahogy a maguk a kórusművek, vagy maguk a dalok, és ezért nagyon nagy tévedés, oratóriumokat és operákat úgy előadni, hogy a szöveget nem érti az ember. Vagy az énekes, vagy a zenekar, vagy maga a közönség nem tudja, miről szól az opera, nem írják ki. Ez bűn. Ez körülbelül ugyanolyan, mint egy gyönyörű Botticelli képet sötétben megmutatni, hogy ott van, és akkor a formákból esetleg valami. Maga a mű veszik el, hogyha nem tudjuk, hogy miről szól. Ma ez az uralkodó megközelítés, természetesen nagyon sok ellenvélemény született, nagyon-nagyon sokan védik az abszolút zenét, ami azt jelenti, hogy a zene a zenéért van, de érdekes, hogy a legjelentősebb zeneszerzők, Wagner, Liszt, Mahler, akik úgymond az abszolút zenét írják, ők mindig a szövegszerűséget, vagy a szöveghez kötöttséget hangsúlyozták.
A mítosz kezdete.
Mindez, amit eddig hallgattunk, Bartók Kantáta Profánája című egyetlen oratórikus művéből volt a kezdet, volt a nyitány. Azért kezdtük az eposzi zenék rádióadásnak a elejét ezzel, mert úgy gondoltuk, hogy ezt az egyetlen egy magyar eposzi művet is bemutatjuk ebben az egyetlen egy részletben. Fontos, hogy a magyar zene nem készített eposz megzenésítéseket abban az időben, amikor a világ zeneirodalma egyébként erről szólt, a 19. század nagy részében a nemzeti zenei iskolák ezzel foglalkoztak. Bartók esetében 19. századi gondolatot kellett 20. századi hitelessége és őszintességgel megzenésíteni a kantáta profánában, nagyon nehéz volt. A 19. század nagy őshaza keresésének mítoszát kellett beleoltani egy 20. századi valóságba, egy 20. századi őszintességbe. Nem a romantika egyében tudta ezt megcsinálni Bartók, hiszen számára nem lett volna ez hiteles. Mindannak ellenére, hogy nagyon egyedi a nyelve, hogy a közép-európai dallamkincs és népzene dallamkincsét gyúrta össze, aközben betartott bizonyos formai sajátosságokat, például a kezdet. Jól megfigyelhető, hogy nagyon halk zsongásból növi ki magát valamiféle megfogható, karakteres formára a zene. Ez volt az eposznak a zenében való megjelentetésének az egyik módszere, a halk kezdés és valamiféle természetszerű zsongásban elkezdeni a művet.
Miért így kezdődik?
Azért kezdődik így, mert minden egyes eposz végül is valahol az emlékezésből tör elő. Maga az eposz az egy olyan műfaj, amit hagyományosan tábortüzeknél, pásztortüzeknél adnak elő a legidősebb bojtárok, a legidősebb pásztorok, a legidősebb mesélni tudók, és így az emlékek foszlányából halkan, mint amikor a tűzlobogása már nem zavarja a beszédet, akkor a parázslásból bomlik így ki. Ez a kezdetet szimbolizálja, hogy valahonnan kitör, valahonnan elő lép, és nagyon halványan az emlékekből tevődik össze. A Toldit gondolom mindenki olvasta. Ha visszaemlékszünk a Toldira, milyen lassan, milyen szinte tétova módon indul el, ugyanének az eposzok is. Az egy dolog, hogy az eposzok legtöbbje nagyon-nagyon szerkesztett és nagyon-nagyon tudatos valami. Ismerjük ugye az eposzi kellékeket, mint például az immediás részt, rögtön a dolgok közepébe való vágást, de azért, hogyha jobban megvizsgáljuk ezeket a jeleneteket, a kezdő jelenet, ami nagyon-nagyon karakteres, utána ugyanezt a tétovaságot, ugyanezt a helykeresést, ugyanezt az énkeresést találjuk benne, hiszen magának az eposznak ez a értelme. Egy nemzet, egy hős keresi önmagát, egy nép, egy közösség nem tudja, hogy önmaga kicsoda, és ebben az eposzban ad önmagának arcot, ad önmagának neved, ad önmagának tulajdonságokat és hagyományt, történetet. Ezért nagyon fontos egyébként a felsőbb szinteknek, az isteneknek a jelenléte az eposzokban, hiszen onnan tudják eredeztetni az a legalitás, az ad hivatalos formát, az ad valamiféle szabályt és törvényt, valami örök törvényt, hogy ennek a nemzetnek, ennek a hősnek, ennek a közösségnek lennie kell, célja van és valóban tart. Menjünk tovább, akkor Sibelius hatalmas életművét fölfűzhetjük arra, hogy meg akarta írni, meg akarta zenésíteni a finn nemzeti eposzt. Ennek a finn nemzeti eposznak az írott verziója a Kalevala. Sibelius első szimfóniájának az első tételéből fogunk meghallgatni egy részletet. Fogunk hallani egy nagyon karakteres mozgást a hegedűkön és aztán a kürtökön, amelynek az a lényege, hogy megjelent a hős, megjelent a történés, az egész addigi szinte mozdulatlan zenei hullámzásból, ebből a zsongásból, amit ugye Bartóknál hallgatunk meg, ebből változás történik, ebből valami hangsúlyos jelenet kezdődik, megjelent ez az első probléma, amit a hősnek meg kell oldani, és aminek megoldása során a hősből hős lesz, az emberből hős lesz. Akkor is fontos ezt, és ezt hangsúlyozom, hogyha a hős eleve ki van választva. Hiszen az eposzok nagy részében a hős mindig ki van választva eleve, és mégis a hősnek hőssé kell válnia minden kiválasztottsága ellenére. Ez azt jelenti, hogy a képességeket birtokolja, de önmagának is tudatába kell lennie annak, hogy ezt birtokolja, önmagának is tudnia kell, hogy meg tudja oldani, és ráadásul egyre nagyobb feladatokat kap, amelyeket jól lehet, mi tudjuk, hogy meg tudja oldani, ő nem tudja, és pont ez a megvalósítás során válik hőssé, és aztán szelidő vissza emberré. Hallottuk tehát az első szimfóniából ezt a részletet, most már tudjuk, mi az, amikor megjelenik a hős. Az eposzoknak legfontosabb szereplője a hős, de mindegyes hős köré kell egy közösség.
A közösség.
Erről a közösségről megint csak nagyon fontos beszélnünk, hiszen ez a közösség az, ami éppen arcot akar, a tulajdonságot akar magának találni, megrajzolni, megalkotni, ezért jön létre az eposz, és ebben lesz fontos maga a hős. De a eposzbeli közösség ugyanennyire fontos a hősnek, hiszen a hős rájuk támaszkodik, értük küzd, nekik akar valamit, illetve lehet, hogy egy másik közösség ellen küzd. De általában ellenséges közösségeket nagyon-nagyon ritkán látunk. Általában az egyes főszereplőknek van mindig olyan szereplőtársa, akivel össze kell mérni a tudását, például Vejneményeknek be kell énekelnie a fiatal mágú, fiatal táltost a földbe, amikor az azt hiszi, hogy ő is tud annyira énekelni, Ilmarillen Kovácsnak megint van egy ellenfel, akit le kell győznie, tehát mindig van egy-egy adott ellenfél, de igazából az ellenség nagyon ritka. Visszatérve a közösségre, hiszen onnan indultunk el, a közösségeket zenében hogyan lehet megjeleníteni? Természetesen mindig úgy, hogyha egy közös dalt énekelnek. Ez a dal, ez mindig valami egyszerűbb közösségi dal, ez, hogyha vallási közösség, akkor ez egy zsoltár, hogyha nem vallási közösség, akkor népdal. Egyébként Sibelius és Bartók is nagyon sok népdal idézetet használ, ez rendszerint az operákban a karddal, azaz bordal vagy vadászdal, hangsúlyosabb esetekben valami bosszú kórus. Most, amit hallgatni fogunk, az Dvorzsák Husziták című drámai nyitánya, és ebből meg fogjuk hallgatni azt a dalt, azt a zsoltárt, ami állítólag az 1400-as években élt husziták kedvenc dala volt. Ezt onnan tudjuk, hogy ugyanezt a dallamot dolgozta föl Smetana is a Hazám című ciklusában, tehát ez egy közkedvelt, közismert huszita dal, nagyon-nagyon kopár, nagyon-nagyon kemény dal. A csehek szintén megpróbálták megcsinálni maguk nagy zenei eposzát, ugyanúgy, mint Sibelius, ahogy megírta maga Finlandiáját. Ugye Sibelius később élt, mint Dvorzsák, és nagyon-nagyon sokat tanult Dvorzsákból, tehát mondhatjuk úgy, hogy a csehek legjelentősebb zenei alkotásai Sibelius zenéjében élnek tovább. Azt mondhatjuk idézőjelben, hogy ez a cseh huszita és a cseh történelmi eposznak a zenei megfeleltetése. Dvorzsák zenei idézete tényleg abból az időből származó huszita korál. És ha ezt meghallgatjuk, akkor fel tudjuk idézni, hogy milyen volt az ő zene ízlésük. Gondolj arra, hogy ez volt a korban a husziták számára legkedvesebb dal. Ez olyan, mintha ma mi a Száj-száj kismadarat rögzítenénk, és aztán meghallgatnánk 500-600 évvel később. Tehát a korban ez egy nagyon-nagyon népszerű dal volt. 1420 és 1440 között Csehországban.
És állítólag ezt énekelték a harcba induláskor Ján Zsiska seregei.
Nagyon jól hallottuk, hogy a hős megjelenítéséhez hozzátartoznak súlyos részfúvós hangszerek, amelyek keménységet, határozottságot és dinamikát adnak, hangerőt adnak a szereplőknek, illetve a zenének. Másrészt hozzátartozik egy felfokozott tempó, hogyha valami csatajelenetben van, a hős hozzátartozik valami kimerevített zenei jelenet, hogyha a hős megnyugszik. Ugyanígy fontos volt, hogy a zene minden zaklatottsága ellenére is komoly maradt. Komoly maradt, azaz nem jelentett meg jelentősen helyen moll akkordok, amik azt jelenti, hogy ellágyult volna a zene, nem jelent meg mindenféle olyan hang, ami a fülünket, hogyha nem vagyunk zenehallgatók, akkor bántaná, tehát nem jelent meg kromatika, nem jelentek meg félhangok, nem jelentek meg olyan zenei jelenségek, amelyek megkérdőjelezhetnék a biztonságot. A hős megjelentéséhez fontos, hogy a ma már meghaladott dur-moll rendszerből a dur hangzást hallottuk, tudjuk, hogy hol vagyunk, tudjuk, hogy ki ez, aki megjelenik, sőt, gondoljunk arra, hogy a filmeket is így nézzük, nyugodtan bekapcsolhatjuk a tévét, és kimehetünk a konyhába főzni, és mindig a zene alapján tudni fogjuk, hogy mi történik, és amikor ezt a zenét halljuk, akkor tudjuk, hogy a főhős jelent meg, tudjuk, hogy a főhős csinál valamit. Ekkor érdemes visszamenni, utána lehet megint föltenni a rántottát, vagy a krumplit főni. Na, amit most hallgatni fogunk, az Gandalf zenéje, hogy Gandalf hogyan jelenik meg a zenében. Hallani fogunk hatalmas nagy csattanásokat, amelyek azt jelentik, hogy egy nagyon-nagyon jelentős valaki, és nagyon-nagyon nagy változást hoz a zenében, és nagyon nagy változást hoz az irodalomban, magában a szövegben. Amit most hallani fogunk a Gandalfról, Johan de Mey, holland zeneszerző mit gondolt, és a szimfóniájában mit írt róla. Johan de Mey komoly zenei tanulmányokat végzett, Hollandiában él, fúvószenekari műveket ír. A legjelentősebb fúvószenekari átiratokat ő készítette, és nyugodtan mondhatja el magáról, hogyha a világon fúvószenekar egy órás műsort ad, akkor abból legalább 20 percet Johan de Mey kottáiból játsszák. De Mey jelentősége elvitathatatlan. A Volt egyszer egy vadnyugat, a Operaház fantomja, a Jézus Krisztus szupersztár, a Csillagok háborúja filmzene mind-mind az ő átirataiban került a fúvószenekarok repertoáriára, és a repertoár és a fúvószenekarok pedig terjesztették a világon mindenfele. Úgy tűnik, hogy de Mey nagyon sok átirat után aztán saját műre is elszánta a fejét, meglehetősen átiratszerű, ezt csak halkan mondom, és csak önöknek, hogy nem igazán eredeti a mű, ennek ellenére nagyon-nagyon sok szép részlete van, és ez az érdekes a zenében, hogy nem kell valaminek eredetinek lennie ahhoz, hogy szép és élvezhető legyen. A Gandalf zene kemény hangzású lesz, nagyon nagy csatanásokat fogunk hallani, nagyon súlyos akkordokat fogunk hallani, nagyon-nagyon heves mozgást is fogunk hallani, ez arra fog utalni, hogy Gandalf lovagol. Onnan tudjuk, hogy mire fog gondolni, vagy mire utal a zene, hogy de Mey szöveges verziót is készített a műről, és ezekben a szöveges verziókban ő elmondja, hogy az egyes zenei motivumok éppen mikor mit jelentenek. Egy nagyon-nagyon érdekes hozzáállás, hogy de Mey, a szerző úgy érzi, hogy a szövegre készült zenéjét szöveggel kell neki is elmesélnie. Tehát nem bízik abban, mint Dvorák és Smetana, hogy a szimfonikus költeményeinek az elején ad egy tartalmat, vagy ad egy címet, és abból mindenki kikövetkezteti, hogy mit csinálunk, hanem azt gondolja, hogy el kell mondania, mi persze ennek örülünk. Én azt gondolom, hogy a 20. századi, 21. századi hallgatónak szüksége van sokkal inkább a szerzők támogatására és együttműködésére, mint a 19. századiaknak, hiszen a 19. században elit kultúra volt a komoly zene, és nem, hogy ennyien nem hallgatták, mint ma, de sokkal-sokkal kevesebben. Ha ma bemegy az ember a Zeneakadémiára, és megnézi, hogy hányan ülnek ott, mondjuk 1000-en, akkor tudhatjuk, hogy ez az 1000 ember, ez máskor is el fog menni koncertre, míg a 19. században körülbelül ennyi volt az összes koncertlátogató. Ismerték egymást az emberek. És pont ezért ők műveltek voltak zeneileg, nagyon nagy tudással rendelkeztek, talán mind játszott is hangszeren, talán csak véletlen nem lettek zeneművészek, talán azért nem, mert jobban megéltek az ügyvédségből, a miniszteri állásból, vagy abból, hogy hadvezérek lettek. Míg mai nap nagyon-nagyon sokan járunk koncertre, ami jó, de az átlag műveltségünk nem éri el azt a szintet, amit egy 19. századi átlag hallgatói elért. Még egyszer mondom, ez egy elitkultúra. Nézzenek szét, milyen az, amikor ma egy nyelvészeti szakelőadás, szakkonferencia van, csak nyelvészeket lát az ember. Ugyanilyen volt a komoly zenei hangverseny a 19. században, csak komoly zenei érdeklődésű és tudású ember ült ott, míg ma ugye nagyon-nagyon sokan vagyunk. Na, vissza a Gandalfhoz, hallgassuk meg ezt a nagyon-nagyon csattanó zenét. Most már foglaljunk össze, mi is egy eposz, amikor csak a hősökről van szó. Eddig elhangzottakat foglalnánk össze Similius Finlandia című szimfonikus költeményével. Ez volt az első műve, amilyen igazán népszerű lett Sibelius. Ezzel tette le a névjegyét a zenei világba
Innentől kezdve Finnország a zenei világnak, annak az előbb említett elit közönségnek a Finlandia lett. Vagy az első részben nagyon kemény surlódásokat fogunk hallgatni. Ez két eseménybe kapcsol be bennünket. Ez egyrészt a hős előtt álló feladat, másrészt maga a hős születik meg ebben a hihetetlen kemény küzdelemben. Csak részfúvósok és csak fúvósok szólnak, vonósok szinte alig, vagy egyáltalán nem.
Harc az eposzban.
Nagyon fontos, hogy ez a keménység, ez jelen kell, hogy legyen az eposzban. Manapság az összes eposz utánzatot onnan ismerjük föl, hogy a hős nem tud győzni. A legtöbb mai filmben a hős nem öli meg az ellenfelét. Természetesen nem arról van szó, hogy én bárkit is arra akarok bíztatni, hogy az emberi szabadságjogokat tiporjuk lábon, de az eposzban a jó és a rossz küzd egymással, a fény és a sötét, a tavasz és a tél. És abban a pillanatban, hogyha a tavasz nem győzi le a telet, hanem simogatja a hóembert, akkor mi ma még mindig bundába járunk és nem eszünk cseresznyét. Ha jó megkönnyörül a rosszon, akkor a gyermekeinket megölik, és mindenféle rossz fog történni. A rosszal nem lehet megalkudni. A fénynek győznie kell. Gondoljunk arra, hogy a skandinávok nagyon-nagyon jól ismerik a hosszú-hosszú éjszakát, és ugyanígy mi magunk is tudjuk, hogy a jó nem könyörülhet a rosszon, méghozzá a jó meg is bocsáthat a rossz embernek, de a rossznak, a bűnnek nem bocsáthatunk meg, a bűnnek pusztulnia kell. Ugyan ezért fontos, hogy a hős győzzön, hogy a hős megölje a sárkányt. A hősnek le kell győzni a sárkányt. Luke Skywalker nem öli meg az apját, nagyon jó, de Luke Skywalker megöli az apjában a gonoszt, és ezért az apja meg tudja ölni a gonosz embert, az uralkodót. A Gyűrűk urában pedig Frodo bedobja végül a gyűrűt a kohóba, el kell pusztulnia a gyűrűnek is, és ezzel Sauronnak is el kell pusztulnia. A hősnek kegyelmet és könyörületet kell gyakorolni mindenki iránt, csak akkor tud hős lenni, és legyen ez akár keresztény, akár pogány eposz. Tehát a hősnek szüksége van arra, hogy könyörületes legyen, de a fő gonosszal szemben nem. Ebben, amiben nagyon fontosan hangsúlyos az élet szentsége, vagy az életnek a tisztelete, és Gandalf legyőzi Sarumant. Elveszi tőle a hatalmát. Mindent elvesz tőle, tehát a gonoszságát megöli. Kiderült, hogy Gandalf ebben az esetben tévedett.
Nem, mert egy klasszikus eposzban Sarumant meg kellett volna ölni?
De, valószínűleg egy klasszikus eposzban megölik. Tehát az Odüsszeiában megölik. Az Odüsszeiában a Kyklopsznak kiszúrják a szemét, az Odüsszeiában Odysseus azokat, akik nem segítenek neki, megöli, vagy a hajósokat vízbe hajigálják. Arról a folyamatról beszélünk, amelyben az amerikai változata a Grimm mesékben az, hogy a nagymamát a farkas leüti és bezárja a szekrénybe, és a nagymama aztán onnan dörömből és úgy jön ki. Tehát egyszerűen maga a horror, mint a sötétség legyőzése, az nem kerül bele a legújabb kori eposzokba, mint hogy az ember már nem lenne elég erős ahhoz, hogy legyőzzük a gonoszt. Finlandia következő részében vonósok fognak megjelenni, amelyel magát a történet elindulását fogjuk érzékelni, és a végén igazából egy egyszerű népdal motívumot fogunk hallgatni. Ezzel fog megjelenni a közösség az egészben, és ez a három motívum fogja bezárni ennek a három motívumnak az egysége, tehát a hős feszültségei, a hős és a történet elindulása, amiből ugye történet lesz, és a végén a nagy közösségi korál, győzelmi korál lesz az, ami összeszövődik, és ebből születik meg a nagy Finlandia, ebből születik meg a nagy finn nemzeti eposz első jelentős dala.
Na, most már mindent tudunk szinte az Eposz hőseiről, most már csak azt kell tudnunk, hogy az Eposz hőseinek a kora lejárt. A 20. század elején a hősök kora lejárt, hiszen az első világháborúban nem tudott már senki sem hős lenni.
A hős halála.
Az első világháború volt az a kor, amikor a férfiak elvesztették férfiasságukat, abban az értelemben, hogy nem tudtak kiemelkedni. A többi közül nem volt kardjuk, amivel győzhettek volna. Itt már géppuskák, gépfegyverek voltak, tankok voltak, elszemélytelenedett a háború, és az elszemélytelenedett háborúból nem tudott hőssé válni az egy katona. Hiszen az eposz mindig arra épül, hogy egy hős a közösségből kiválik, és egy hatalmas csatába elmegy, ahol győz. Én azt mondtam, hogy a Kalevala nem igazán tisztán eposz, ez pont azért van, mert abból kimaradt pont ez a rész. A Kalevala olyan válogatása Lönnrotnak, amelyben igazából csak a lírai és csak a balladai jelentek vannak benne, a nagy közösségi, a nagy harci jelentek kimaradtak. Ezek közül viszont a kalevi poékbe, az észt történetbe sokkal több került bele, és a Kalevalát leszámít egyébként minden eposznak része a csata. Na, a csatában ugye korábban tudott hős lenni a hős, a legjobb kardvívó, a legjobb, aki legjobban forgatta a kardot, az lett a hős. Ezzel is megmutatta a kiválasztottságát. Gondoljuk arra, hogy Arthur király azáltal lesz a brittek királya, hogy ki tudja húzni a kardot, ahogy az Excaliburt a Gladstone-ból, a sziklából. Az első világháború ez lehetetlen volt. Az első világháború ki lehetett emlékebből kimaradt pont ez a rész. A Kalevala olyan válogatása Lönnrotnak, amelyben igazából csak a lírai és csak a balladai jelentek vannak benne, a nagy közösségi, a nagy harci jelentek kimaradtak. Ezek közül viszont a kalevi poékbe, az észt történetbe sokkal több került bele, és a Kalevalát leszámít egyébként minden eposznak része a csata. Na, a csatában ugye korábban tudott hős lenni a hős, a legjobb kardvívó, a legjobb, aki legjobban forgatta a kardot, az lett a hős. Ezzel is megmutatta a kiválasztottságát. Gondoljuk arra, hogy Arthur király azáltal lesz a brittek királya, hogy ki tudja húzni a kardot, ahogy az Excaliburt a Gladstone-ból, a sziklából. Az első világháború ez lehetetlen volt. Az első világháború ki lehetett emelkedni. Napóleon ki tudott emelkedni az összes többi közül a fejével, a stratégiáival és a vívásával, azzal, hogy ő jó katona volt. Az első világháborúban nem lehetett fölemelkedni. Vannak természetesen utolsó huszárohamai a magyar honvédségnek, és a Magyarországon még mindig tudott hőssé válni az ilyen, de a magyar katonák szerencsére nem a legbrutálisabb vérmezőkön vettek részt, illetve amikor ott részt vettek, akkor ott nem is hősé lettek, hanem holtetemmé megcsokított sebesülté, vagy éppen szerencsés túlélőké, akik viszont borzongva jöttek vissza a háborúból. Nagyapám 6 évig nem tudta megszólítani a lányát, akit otthon hagyott, mert egyszerűen olyan hatása volt rá. Tehát az első világháború törölte a hőst a közösség élményéből. És ezt tudomásul kellett venni az irodalomnak, tudomásul kellett venni a zenének, tudomásul kellett venni a minden művészetnek. És most, amit meg fogunk hallgatni, Stravinsky-nak már az átértékelt hőse. Tudjuk, hogy miről van szó, tudjuk arról, hogy a férfi elmegy, a katona elmegy a háborúba, de ez a háború már nem az a háború, ahol hős lehet. Ez a háborúban nem győzhet, lehet, hogy túléli. Lehet, hogy az ellenség elpusztul, de ő nem győzhet. Már abban az értelemben, hogy itt egy nagyon-nagyon kifigurázott, nagyon-nagyon kigúnyolt zenei jelenséget fogunk hallani, érteni fogjuk és borzongani fogunk, hogy ez lett belőle. Hallgasson meg tehát Stravinsky egy katona történetéből a katona és az ördög összecsapását, ahol fogockodjunk meg, az ördög győz végül, a harmadik nekifutásnál az ördög győz, a katona elbukik, és ennek most zenei megnyilvánulásait fogjuk hallani. A egy katona történetnek az az érdekessége, hogy az első világháború idején született, kizzenek arra azért, mert Stravinsky szeretett volna végre valami bevitelhez jutni 15 táján, és ezért egy kis zenekarra írt, hogy annyi ember csak elő tud keríteni. Aztán egyébként nem sikerült akkoriban megmutatnia, úgyhogy nem is, úgyhogy még nagyobb csődbe jutott, mint előtte volt, de aztán végén aztán sikeres lett. Tehát szóval ez a mű az első világháborúról szól már. Első világháború idején játszódik. Most fel fogjuk építeni a következőkben zeneileg a hős világát. A hős világa először mindenképpen a természethez kötődik. A természet nagyon-nagyon fontos eleme a hős útjának, vagy magának az eposznak, hiszen a legtöbb eposz, legtöbb A legtöbb eposz az mindig valahol a természeti változásokat is megmagyarázza. A természeti motivumok mindig jelképesek, de mindig hozzájárulnak a hős útjához, a hős győzelméhez. Ha a hős szomorú, akkor esik az eső, hogyha a hősnek nagyon nagy nehézségei vannak, akkor éppen tél van, gondoljunk a nagy hegyi jelenetre a Gyűrűk urában, hogyha a hős örül, akkor tavasz van, stb. Ezeket az ősi jelképeket mindjárt ismerjük. Ezeket még a barátok közt, a klinikák és a legutolsó amerikai szappanopera is leképezi, annyira nyilvánvaló. Hallgassunk meg tehát azt, hogy milyen is a természet. És ezt most megint Bartókból, a bartóki eposzból fogjuk meghallgatni, a fából faragott királyfi történetében a természet zsongása, a természet ébredés és a szerelem megszületésének zenéjét fogjuk hallgatni. Nagyon-nagyon finom zene lesz, és annyit már is tudnunk kell, hogy egy nagyon-nagyon ősi zenei kódot fordított meg Bartók. A természeti zenék azok kétféleképpen szoktak kezdődni, vagy föntről lefele, mert hogy a természet az föntről épül lefele, a fényből, Istenből épül lefele, és így született meg valójában a természet teremtés aktusából. Például Beethoven 9. szimfóniájának első tételében az egész úgy kezdődik, hogy a magasban a hegedűk tartanak egy hangot, majd utána szépen akkordokat építenek fel lefele. Vagy pedig a másik történet, amikor lentről épül föl ugyanez, ez egy fél évszázaddal később Wagner a Rajna kincse című zene drámájában egy hatalmas eszt hangot tartanak, nagyon-nagyon mélyen a bőgők, és ebből épül föl szintén a felhangrendszer szerint a nagy akkord, az ezdur akkord, és 136 ütemen keresztül csak ezt halljuk ennek az építkezését. Tehát a királyfi történetében fogunk most itt belehallgatni. Ez a természeti zsongás természetesen, mivel Bartók írta, ezért 20. századi, és nem olyan nagyon nyugodt, mint hogy mi egy természetet elképzelünk, de ez a mű megint az első világháború idején születik, amikor a természet is nem megnyugtató hely, hanem ellenség, hiszen a természetet le kell győzni ahhoz, hogy az jó háborúzó hely legyen. És itt ráadásul az fog kiderülni, hogy a természet nem mindig működik jól, hiszen a királylány, aki a természetesség megnyilvánulása, először rosszul választ, először csak a külső fontos neki, meg a korona fontos neki, és nagyon-nagyon hosszú küzdelem után jut el oda, hogy legyőzze az ösztöneit, vagyis legyőzze a természetet. Tehát a természetet le kell győzni, meg kell szelídíteni, ahhoz, hogy aztán jót adjon nekünk, és a boldog szerelem beteljesülhessen a királyfi és a királylány kapcsolatában. A természet és a közösség hozzátartozik a hőshöz. A természethez hozzátársíthatunk durhangzást, hozzátársíthatunk kemény hangzást, de a természet mégiscsak valahol a lírához áll sokkal közelebb.
Líra az eposzban.
És a lírának, ha akarjuk, ha nem, mindig is lesz egy olyan képzettársítása, hogy szomorú. A líra természetesen nem szomorú, csak sokkal személyesebb, és a személyes dolgokba mindig beletársul, főleg itt a 20. század végén, 21. század elején, a bánat, a magány, vagy valamiféle szomorúság. És ennek a líraiságnak nagyon-nagyon nagy része van abban, hogy az eposz működni tud. Az eposz legközvetlenebb társa a ballada. A ballada annyiban tér el az eposztól, hogy nincs végigbeszélve, hanem hatalmas hiányok vannak benne, amiket balladai homálynak nevezünk, és amelyekben az egyes történési részeket kihagyjuk, csak a legfontosabb események jelennek meg. Az eposz tulajdonképpen nem más, mint egy nagyra és transzcendensé növesztett ballada. A ballada pedig nagyon-nagyon ritkán végballada. Ugye Arany János nagyon-nagyon sok balladát írt, és mégis szinte mindjárt meg tudjuk számolni ezt a nagyon-nagyon kevés balladát, ami végballada, ugye Pázmánylovaga vagy a Borvitéz, és még egy-kettő. Na, ennek a lírának, ennek a bánatnak, ennek a balladaiságnak aztán szervező ereje lesz az eposzban, a zenei eposzban, hiszen ez fogja megjeleníteni a hős másik arcát, a feladatot, hogy mi van akkor, hogyha a feladatot elbukja, vagyis a tétet. Ettől lesz tét. A balladaiságtól, ettől a líraiságtól lesz tétje a műnek, ettől nem lesz ez egy triumfális, ez nem egy nagy, hatalmas, nagy öröm, újongás, ettől nem lesz ez egy nagyon-nagyon kemény hangzású mű, hogy van benne líra, ami oldja, és nem csak oldja, de meg is kérdőjelezi az egész eddigit, vagy pedig pont, hogy válaszol az egész eddigire. Most ennek a lírának egy nagyon-nagyon sajátos eposzban való megnyilvánulásába fogunk belehallgatni. Ferrero, spanyol zeneszerző, aki az Új Spanyolország címen írt egy 6 tételes szimfonikus költemény sorozatot, és ebben ugye önmagában vannak problémás dolgok, egy spanyol zeneszerző Latin Amerika meghódításáról ír. Ha mindez a 16. században történne, akkor ugye ez diadalzene lenne, hiszen a gyarmatosításról szól. De mindez a 20. században született, és így, ha így szólna a gyarmatosítás, az egy nagyon-nagyon pervers mű lenne, amit nem is játszanánk, és őt meg sem említenénk, de nem erről szól. A gyarmatosítás problémáiról szól, és nem szociológiailag, tehát nem arról fog szólni, hogy szegény gyarmatosítottaknak milyen ültetvényeken kellett dolgozni, hanem abszolút együttérző, empatikus zene, fájdalmas zene. Nagyon-nagyon egyértelmű, hogy az indiánokkal és a négerekkel ért egyet a szerző. Ami viszont megint azt mutatja, hogy egy spanyol az egykori indiánokért és a négerekért sír, velük érez együtt, az ő zenéjüket próbálja megírni a spanyolok számára. Ez körülbelül olyan, mint amikor Perse megírja az Artúr király után a Dido és Éneászt. Tehát most ebben a negatív eposzba fogunk belehallgatni, ami igazából egy gyász eposz. Ez egy olyan zenei és egy olyan irodalmi hagyomány, ami nem létezik. Tehát az elveszésről nem szokás írni, itt pedig pont erről születik mű. Ez olyan, mint hogy a Zalán futásának Zalán lenne a fő szereplője. Hiszen a Zalán futása is egy pessimista mű, a Zalán futásában is nagyon-nagyon hangsúlyos az ellenség, de mégiscsak Árpád és a kacagányos Ete a főszereplő. Tehát itt valami teljes fordulásra van szó. Na most ebbe fogunk belehallgatni. Láttuk, hogy milyen kapcsolatban van a hős a természettel, láttuk, hogy milyen kapcsolatban a hős a lírával. Most azt kell megtudnunk, hogy mitől hős a hős.
A boldogtalan hős.
A hős attól hős, hogy ő a legjobb. Ő a legjobb férfi, ő a legjobb harcos, és ő a legjobb az Istenek számára. Az hős kiválasztott személyiség. A hősnek attribútumai vannak, a hőst eltölti az erő, a természet fölötti erő. Ez természetesen a mai hallgató mindenképp Luke Skywalkerre azonosítja, hiszen nekünk alapélményünk volt ez az Eposz Pótlék film szága, amelyben az erő, mint központi történet, központi jelenség jelent meg, ebből is fogunk majd egy jelentet meghallgatni, de erről kell beszélnünk, hogy a hőst mindig kiválasztják magunknak a hősök, és neki végig kell futni a pályáját, akár tetszik neki, akár nem. Ugye Odysseus szeretne 20 éven keresztül otthon lenni ezt gyönyörű feleségével, hiszen egyetlen egy fiúk van Télemákhoz, és Penelope nagyon gyönyörű, Odysseus pedig nagyon szereti, ehhez képest 20 éven keresztül nincs otthon, 10 évig a háborúban van, és csak a legvégén jut eszébe a faló, majd utána egy évig bolyong, aztán utána a Kalipszű nymfánál tölt el egy évet, vagy egy másik nymfánál pedig 9 évet, és csak a végén sírdogál, hogy most már ő haza szeretne menni, és nagy nehezen végül is hazaengedi az Istenek. Tehát a kiválasztottság az egy megterhelő dolog. A kiválasztottság nem csak annyit jelent, hogy győzni fog, nem csak annyit jelent, hogy ő az egyetlen, aki képes ezt véghez vinni, hanem azt is jelenti, hogy hiába tartozik egy közösségbe, nem része a közösségnek. Nem tud igazán jó magánéletet élni. Ahogy a királynak nincs magánélete mai napig, vagy az angol, dán, svéd, japán államban, ugyanúgy a hősnek sincs magánélete. A hős minden cselekedet a közösség egészét meghatározza. A hős lehet szerelmes, de csak természet fölötti lénybe, látjuk Aragorn, Arwenbe szerelmes. Odysseus Penelopéba szerelmes, de a 20 éven keresztül nem látja, majd hazajön, és Penelope szinte istennőként van otthon, ahogy 120 kérő van neki, és akiket mind le kell győznie. Achilleus ember fölötti erővel és harci leleménnyel rendelkezik. Éneász mind a kettővel rendelkezik. Ilmarillen a kovács a természet fölötti tudással rendelkezik a kovácslásról. Weinemöinen természet fölötti tudással rendelkezik a gyógyításról, a varázslásról és az éneklésről. Nem megfoghatóak, és egyikük se tud igazán boldog lenni. Most ebből Luke Skywalker erőmotívumába fogunk belehallgatni, és gondoljuk végig, hogy Luke Skywalker szintén nem tud boldog lenni. most a Gyűrűk urából a kezdő jelentet fogjuk meghallgatni, így születik az eposz. Ebben már szinte minden benne lesz, amiről egész eddig beszéltünk, lesz benne természetmotívum, lesz benne szomorúság, lesz benne erőmotívum a Gyűrűk ura erejére, lesz benne a hősből rész. Ez is megint nagyon súlyos, megint csak nagyon fájdalmas zene, hiszen ezek az eposznak el kell indulni, és az eposz mindig akkor indul el, hogyha valami nagy fájdalom történik a világban, amit helyre kell tenni. Tehát fájdalmasan fog indulni a zene, előkerül a gyűrű, és a gyűrű ráadásul működni kezd, és ráadásul Sauron is előkerült, aki akarja vissza a gyűrűt. Ennek fog szólni ez a nagyon nagy fájdalom. Másrészt arról beszéltünk, hogy a líra alapvető része az eposznak, hiszen az eposz nem történet. Az eposz nem egy történelem, ami szárazon leírná az eseményeket. Nincsenek benne adatok, méghozzá adatszerűsíthető is, de hogyha adatszerűsítjük is az eposz, akkor is meg fogjuk látni a hatalmas hiányokat, amelyeket nem tud az eposz, és nem is akar bepótolni. Tehát a líra az elfedi pozitivista szemszögből, vagy mindesetre adatszemszögből a történet bizonyos elemeit, másrészt pedig mégiscsak összekötés működtető történeteket. Harmadrészt a líra azt mutatja, hogy az eposzok érzelmi jelenségek. Az eposzoknak igenis az érzelmekre kell hatni, igenis az érzelmek szintjén, az érzelmek logikájával működik az eposz. Na most ennek a nagy fájdalomnak és ennek a nagy logikának a összefüggéseit, zenei megnyilvánulását fogjuk hallgatni a filmzenéből. A zenét Howard Shore írta, egy ausztrál származású zeneszerző, aki rendszerint pszichodrámákhoz írt zenéket, azaz ő abban profi, hogy az érzelmeket és a feszültségeket a végtelenségig fokozza, de nem külsődleges teátrális eszközökkel, hanem igenis bensőséges, mély zenei lírával. Ez egyébként a filmnek nagyon nagy kérdése, hogy miért nincsenek benne igazán jelentős csatajelentek, miért nincsenek benne igazán jelentős zenei motivumok. Mindig és mindenkinek, aki filmen látja Gyűrűk urát, az első élménye az lesz, hogy összehasonlítja ezt John Williams filmzenéjével. John Williams ezerszer karakteresebb zenét írt, mint Howard Shore. Ez nem Howard Shore kritikája, hanem a elvárásainkat kell átértékelnünk ahhoz, hogy Howard Shore zenét igazán milyen értékeljük, hiszen Howard Shore a lírára, a mélységre és az érzelmekre helyezi a hangsúlyt, míg John Williams a teatrális effektusokat is ugyanúgy használja, mint a lírát, és ennek következtében ha akarjuk befogadhatóbb, ha akarjuk népszerűbb zenét írt. John Williams ugye a kezdetet egy gyönyörű nagy fanfára nyitja. Tam, tim, tatata, tim, tam, de ezt gondolom mindenki ismeri, tehát azért nem játszottuk be részletről. Ez egy kezdet, ez egy nyitány, ami ugyanúgy zsongásból indulhat el, és ugyanúgy zsongásba torkolik. Még hogyha sokkal militárisabb is John Williams zenéje. Úgyhogy most ezzel a sajátos, kevésbé militáris, inkább lírai, inkább balladai, ezerszer balladaibb, mint eposzibb zenével folytatjuk. Közben mindenki képzelje hozzá, hogy a susogó női hangot, ami elmeséli a történetet, és rögtön abban a világban fogunk járni, ahol az eposzok megszülettek.
A Gyűrűk ura. Bővített változat.
A hatalom gyűrűinek kovácsolásával kezdődött.
Két szám van hátra ebben a lírai fejezetben, az egyik Enya, a másik Sibelius nagy összefoglaló műve. Mindnyájunk számára ez az Enya dal jelképezi azt, hogy mi is az, hogy zene, mi is az, hogy ballada. Enyát azért mutatjuk be ebben a részben, mert ez lehetett az ihletforrás. Enya zenéje valahol a ír névzenében kereshető. Az ír névzenének a balladai homája, balladai világában. Ez az a zenei világ, amit maga Tolkien ismerhetett akkor, amikor elkezdte írni a művét. Tolkien nem írt zenei utalásokat a művébe, azt leszámít, hogy leírja, hogy mikor kik énekelnek. Nem adott semmiféle zenei fogódzót a mű megzenésítéséhez, de Enya zenéje ahhoz az ír világhoz tartozik, mint mondtam, amiből maga Tolkien gyúrta a világát. Kutatók összeszámoltak, hogy hány és hány mitológiából merített Tolkien, és hányat alkotott újra. Az viszont letagadhatatlan, hogy maga az ír folklór, letagadhatatlan ez az egész ősi kelta brit hagyományvilág. Ennyiának ez a dal, ami most itt jön. Ez egyszerre természetzene, egyszerre világzene, és egyszerre ugyan egy ilyen bárdi, bárdok által énekelt zene. Ahogy a husziták zenét meghallgattuk, ami 500 éves zenei idézet, ugyanúgy ez az Enya dalt is tekinthetjük, akár 500, akár 1500 éves hagyománynak, inkább 1500 évesnek tekintsük, és akkor teljesen Tolkien irodalmi világában vagyunk. Úgyhogy most erre gondoljunk akkor, amikor meghallgatjuk ezt a dalt, ami azt hiszem a legnépszerűbb szám egyébként a Gyűrűk urának, amit nem Hóvássor írt. Most már mindent tudunk a líráról és az eposz összefüggéséről, mindent tudunk a hősről, amit ennyi idő alatt meg lehet beszélni. Hallgassunk meg mindezt összefoglalva Sibelius Tuonellai hattyú című szimfonikus költeményében. Halkzene lesz, készüljünk föl rá, hogy halkzene lesz, szinte relaxációs zene. Hogy kapcsolódik ez ide? Úgy kapcsolódik ez ide, hogy a hőség világa bármilyen hatalmas is, de elmúlt. Nem csak abban az értelemben múlt el, ahogy a első világháború törölte magát a hős fogalmát, hanem úgy, hogy a közösségeknek élnünk kell tovább a maguk életét. Nem születhetnek minden nap hősök, hiszen akkor a közösségek felborulnának. Nem lehet mindenki hős egy közösségben, hiszen akkor a közösségek felborulnának. Közösségekre épült hosszú ideig az európai történelem, és most is úgy tűnik, hogy közösségekre épült csak egy teljesen más vonzáserő közösségre, de erről most nem beszélünk, mert ez politika lenne már. A Tuonellai hattyú látsága, lírája fogja elmondani nekünk mindazt, amit egész eddig nem tudtunk elmondani az eposzról, amit egész eddig nem tudtunk kifejezni, hogy az eposz valóban múltban játszódik, valami távoli, végtelen távoli, ha nem is galaxisban, de földi időtörténetben. Líra, ahonnan már csak ez a halkzene szól hozzánk, ahonnan az ilyen egyszerű és megfoghatatlan dallamok, ez az egyszerű megfoghatatlan bánat ér hozzánk, hiszen tudjuk, hogy az érzelmek azok, amik a lehető legtovább tartanak. A csecsemő érzelmei megmaradnak 99 éves korú motus állam korában is. És ugyanígy ezek az emberi érzelmek, ezek az eposzokban kódolt emberi történetekből az érzelem, a fájdalom, a szelítség, ez marad meg hosszú időn keresztül. A Tuonellai hattyú befejezés elkezdi egyszer az eposzt. A Tuonellai hattyú egy átváltozás története, vej nem olyan túl sokáig udvarolt egy lánynak, aki nagyon-nagyon nem akart a kedves lenni, ő változott át Tuonellai hattyúvá, hogy hagyja már békén őt, vej nem olyan, ez az agg férfi. Gyönyörű volt ez a Tuonellai hattyú, és oly szinten líra, és oly szinten szomorú, hogy szinte már sírnunk kell, és ha már sírunk, akkor inkább nevessünk.
Humor az eposzban.
És kik nevetnek a Gyűrűk urában? Ugye a Gyűrűk urában legtöbbször inkább a hobbitok nevetnek, bár talán egyszer-kétszer Gandalf is elnevette magát, ha jól emlékszem a Tolkien szövegre, de mégis hát mindjárt Trufára és Pipinek gondoljuk, akik rendszeresen nevetgélnek a történetben, a legvégén, a közepén, sőt talán még a harc közben is ránevetnek egyet a Nazgulra, aki megijedettől és hátrafordul. De ez csak apokrif történet, amely jelenleg még nem jelent meg.
De örülök, hogy látok, Gandalf!
Zenében a humort sokszor furcsa hanghatásokkal fejezik ki a szerzők, szokatlan hangokat kapcsolnak össze, az addig megteremtett zenei világban szokatlan dallamfordulatokat kapcsolnak össze, szokatlan dallamokat találnak ki, vagy olyan hangszereket szólaltatnak meg, amik egyébként is a komikumot tudják képviselni, ilyen például az, amikor a fagottokat magasban szólaltatják meg. Bernstein azt mondja a fagottról, hogy a zenekar bohóca. Mindig, amikor egy pityúkás fél részegen pityúkása megy haza, akkor a fagott dörmög alatta. Mert egyszerűen olyan hatása van a magának a zenének, ugyanígy a klarinétok csipogása szintén vidámságot jelent, vagy pedig úgy lehet, de az már hosszú távú zenei építkezés, ahogy Doknányi fejezi ki például Változatok egy gyermekdalra, hogy hatalmas szimfonikus fokozással kezdi a zongora verseny. Képzeljük el a finlandi első 120 ütemét, azt a hatalmas durva skullódást, majd amikor elérünk a csúcspontra, és minden hangszer, minden részhangszer nagyon-nagyon erősen foly, és nagyon-nagyon súlyos skullódásokat, zenei feszültségeket közöl velünk, és a hegedűk, és az minden, és a zenekar minden eleme a feszültséget hangsúlyozza, akkor megszólal az a dalom, hogy tam-tam-tim-tim-tim-tim-tim a zongorán. Egyszer nincs olyan közönség, aki ellene vetné magát, mert a hatalmas formára egy teljesen eltérő, oda nem illő válasz következik. Például így lehet zenében humort kifejezni. A Hobbitok humorzenére az jellemző, hogy sokkal oldottabb lesz a zene. Sokkal egyszerűbb és sokkal népiesebb, sokkal befogadhatóbb, szinte fütyülhetővé válik a zene. Hovácsor filmzenéjében és a Dömely szimfóniájában is így jelenik meg. Hirtelen kitisztul a zenei világ. Tehát a Hobbitok zenei megjelenítése talán a legkarakterisztikusabb a filmben. Ugye az ő zenéjük egy egyszerű ír néptánc zene, hallgassunk is bele erre egy pár ütemre. Ilyen zenét bármikor hallgathatunk, hogyha elmegyünk a Méz zenekar koncertjére, vagy bekapcsoljuk az első rádiót, ahol ír zenét játszolnak. A Lord of Dance zenét tudom itt ajánlani mindenkinek. Ugyanez a Hobbitokat Dömely, ez a már korábban emlegetett holland fúvószenekari szerző, sokkal inkább bemutatta. Ő egy nagyon-nagyon vidám témát, és egy nagyon-nagyon sokáig fokozható témát írt hozzájuk, és azt hiszem, hogy ez a szinte indulószerű, de mégsem induló, hanem inkább csak kiegyenlített, lüktetésű, nagyon-nagyon kellemes, nagyon-nagyon ember, viszonylag hősi, de ugyanakkor derűs zene az, ami a Hobbitokat a legjobban jellemzi. Ez az a téma, ami a legderűsebb, a legvidámabb, és mégis a legerőteljesebb, ami a leghosszabb ideig halad. És ez talán azért is fontos, mert a Gyűrűk Urában a hősök bizony a hobbitok. A hobbitok azok, akik nem akartak hősök lenni. Erről egész eddig nem beszéltünk, hogy senki nem akart hős lenni a Gyűrűk Urában. Aragorn nem akart hős lenni, Aragorn annak született. Neki végig kellett küzdeni az egészen. Frodo meg hát ő abszolút nem akarta, vállalta, mert látta, hogy nincs, aki nála jobban tudna vállalni, de végül is aztán a gyűrűt választotta, és a gyűrű vitte magával. Luke Skywalker szintén nem akar hős lenni, gondoljuk, hogy egyáltalán nem akar elmenni a kicsi bolygójáról, amire egyébként folyamatosan el akar menni, de amikor Ben Kenobi felajánlja neki, akkor ő otthon akar maradni. De a gyűrűt is kiválasztotta, neki is mennie kell, elpusztította a családját, ahol Frodót is kirángatta a családjából a gyűrű. És a többi hobbit ugyanígy keveredik bele az egész útba, ők cirenei Simonok, hogyha keresztény párhuzamot akarunk vonni, ők vállalják ezt a keresztutat, vállalják a feladatokat, elmennek, de közben sokat nevetnek, és mindig a hasukra gondolnak, hogy mikor tudnának már jót tenni, és közben mégis tudnak hősiesek lenni, hiszen az egyik őjük ott van akkor, amikor Éhoven szembeszáll a Nazgulok fejedelmével. A másik úgy beállt a Denethor hadseregébe. Denethor ezen sokat nevet is egyébként, azon a fél percen, amikor ő nevet, a halálhörgéseit leszámítva. Tehát a Hobbitok zenéje lesz ez a gyönyörű-gyönyörű nevető zene, ez a gyönyörű-gyönyörű derű zene. Ugye mindez, amit eddig hallgatunk, az vagy komoly volt, vagy szomorú volt, vagy lírai volt, de hát most már kell következni ennek a harmadik tételnek, amikor is nevetünk végre. Mindent hallottunk abból, amit egy óra alatt el lehet mondani az eposziságról és a zeneiségről. Búcsúzom, kedves hallgatóim, és az a búcsú, amivel most kilépek, az egy lírai zene lesz, ez Lóth Lórián zenéje lesz, és ebben minden benne lesz abból, amit egész eddig elmondtam, benne lesz a diadal öröme, de ez a diadal öröme utáni jó érzés. Ez az, amikor az ember megcsinált valamit, és hazamegy, és elterül az ágyon, és azt mondja, hogy jaj, de jó, hogy vége. És közben ott van bennünk az öröm. Ott van bennünk az öröm, hogy megtettük. De ott van benne a pihenésre való vágy is. És minden eposznak ez a nagy üzenete, hogy nem csak hősnek kell lenni, hanem pihenni is kell. Össze kell kapcsolni a kezdet és a véget, és meg kell találni azt az utat, amit minden nap járnunk kell. Minden nap hősnek kell lennünk, de a mindennapi hősiességnek kell, hogy legyen egy olyan változata, amikor nem csak hatunk, de építünk is, amikor közösségnek a részei vagyunk, hiszen mondtam, a hős nem része a közösségnek. Fontos, hogy nekünk legyen közösségünk, és ez a zene, ez a közösség zenéje, ezzel együtt lehet ringatózni, ezt együtt tudjuk végighallgatni. Talán együtt könnyezünk rajta, ha nem is nevettünk, de mindenképp ugyanazt a kellemes érzetet kelti bennem, mint remélem önökben. Viszont hallásra!
A Tolkien világa című sorozat keretében elhangzott Eposzok, hősök a zenében. Windhager Károly Ákos barangolt zenei eposzok között. A műsort Hargitai Henrik készítette.